Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a mai vasárnapnak az igehirdetési alapigéjét. A Filippiekhez írott levél második fejezetében találjuk megírva az első négy versben a következőképpen. Pál apostol írja, ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé az örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ámen. Kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban, nagyon szoktam várni, hát ki nem várja a nyári szünetet, én is nagyon szoktam várni, mert akkor kicsit úgy felengedünk, kicsit ki lehet lazulni, kicsit ki lehet pihenni az év fáradalmait, amikor nincsenek mennyiségű gyülekezeti programok, nincsen hittan. És ilyenkor általában én két dolgot szeretek nagyon csinálni. Az egyik az, hogy megeresztem a kismedencét, és akkor itt a parókia udvaron én is beleülök a gyerekeimmel együtt. A másik dolog, de nem erről fog prédikálni, erről is tudnék, mert a medencézésnek is biztos komoly teológiája van. A másik dologról fog beszélni, az, hogy amikor felszabadul egy kis időm, akkor az általam egyik legkedveltebb elfoglaltság az, amikor bemegyek a hivatalba, és kicsit olyan lazább a hivatali rend, és van időm olvasgatni régi anyakönyveket, meg régi jegyzőkönyveket, közgyűlési, presbiteri jegyzőkönyveket, hát ez azért mondjuk így a polcon így egy ennyi. Úgyhogy el lehet kezdeni, és akkor elég vaskos olvasmány. A gyülekezet története kétszer is, vagy akár még többször is megjelent, 100 évvel ezelőtt, talán pont 100 évvel ezelőtt a Baldauf lelkész megírta az addigi történetét a gyülekezetnek, egy nagyon alapos, gyönyörű könyv, illetve a 90-es években is megjelent egy kiadvány, itt a Varsányi Ferenc lelkész úrék idejében itt többen részt vettek ennek a szerkesztésében, egy kicsit vékonyabb kötet. Ez a kettő, ami gyülekezetünk története, de amikor ezt a kettőt elolvasuk, akkor nekem mindig az az érzésem, hogy hát ez olyan gyönyörű szép, olyan, hogy mint hogy szoktuk mondani, hogy túl szép, hogy igaz legyen, hogy itt valami emögött még kell, hogy legyen. Szóval, hogy ez olyan szépen leírja, hogy és ez is fölépült, és az is fölépült, és gyarapodtunk, és többen lettünk, és felújult az orgona, megújult a templom, festés, tehát a jó dolgok vannak benne leírva. Persze, ugye mindannyian tudjuk, hogy milyen hosszú út vezetett ide, 154 éves a történelmünk, a gyülekezet története, hogy ez alatt a 154 év alatt mennyi minden történt velünk. Ha csak én 6 éve vagyok itt, csak 6 évet visszanézek már, nem tudom, néha így gondolkodnom kell, hogy mi is volt 6 évvel, olyan sok minden történik. 154 év alatt nagyon sok öröm, nagyon sok hálaadás, és azt is be kell vallanunk, mert ez is a történetünk része, hogy nagyon sok konfliktus is volt, nagyon sok széthúzás is volt, néha a gyülekezet megfeleződött, néha a konfliktusok tizedelték meg a gyülekezetet. Látjuk és tudjuk, hogy ezek történtek a múltunkban, de hát ezekről nem a gyülekezet történeti kiadványok beszélnek, hanem a jegyzőkönyvek. Meg amikor azon vitatkoznak, hogy de most milyen színű legyen a templomfal, milyen színű legyenek az ablakok. Egyik presbiter azt mondja, hogy ne ilyen ablakok legyenek, hanem teljesen átlátszóak. Másik presbiter azt mondja, hogy ilyenek legyenek, mert akkor ne süssön annyira be a nap. Ugye mi a végeredményt látjuk, mi csak a jót látjuk. Mi csak azt látjuk, amikor valami megérkezik, valaki célhoz ér. De nem nehéz, tehát ha nem olvassuk ezeket a jegyzőkönyveket, vagy nem tudjuk, akkor nagyon nehéz kideríteni, hogy milyen hosszú és küzdelmes volt az, hogy ez, ami van, ez így nézzen ki, a gyülekezetünk az legyen, aki. Egyébként olyan szempontból is nagyon izgalmas olvasmány, hogyha valaki izgalmakra vágyik, és olyan regényszerű dolgot akar olvasni, akkor is ajánlom a jegyzőkönyveket, csak egy zárójeles megjegyzés. A második világháború környékén szolgált itt a Takó lelkész úr, aki hát a lányait féltve, a családját féltve a érkező csapatok elől elmenekült, és a presbiteri jegyzőkönyv gyönyörűen, hát ilyen izgalmas módon végigkövet. Nem találják a Takó lelkészt. Pár presbiter átmegy megnézni, hogy hol van. Nincsen itthon. Senki nem tudja, hol van. Lapozok hármat, következő presbiteri. Nem tudják még mindig egy hónap után, hogy hova tűnt a lelkészük. Káldi, beosztott lelkész, átveszi a gyülekezet vezetését, megbízzák. Ez annyira izgalmas így követni, hogy mi lesz, hova tűnt, meg lesz-e. Aztán persze később jön vissza. Szóval, hogy ugyanúgy működik a gyülekezetünk, ugyanúgy működik az egyház, ugyanúgy működik, mint egy bármilyen család, egy nagy család. Hogy ott van a történetünkben az, hogy néha összeveszünk, igen. Néha összezörrenünk, igen. Néha közösen örülünk, az is ott van. Aztán együtt éljük meg az örömöt, amikor együtt térdelünk itt az úrvacsorához. Egyszerre figyelünk oda Krisztusra. Együtt imádkozunk, együtt vagyunk az Úr előtt. Együtt gyászolunk valakit, amikor elveszítünk valakit itt közülünk, aki mondjuk a gyülekezet mondjuk középpont, vagy jobban inkább ismert személy, az mindenki együtt gyászolja. De amikor itt egy esküvő van, akkor együtt örülünk, gyülekezetként örülünk. Pláne annak mondjuk, amikor két gyülekezeti tag talál egymásra. Ilyen is szokott lenni, és ez egy nagyon nagy ajándék. Szóval család vagyunk örömökkel, testvérek vagyunk egymással, csak ez a testvér kifejezés is olyan, hogy hát úgy valahogy úgy devalválódik, úgy értéktelenedik, de talán csak azért, mert úgy dobáljuk. Kedves testvérek, ugye amikor nem tudunk mit mondani, akkor gyorsan a testvérek kifejezést használjuk. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy Jézus vajon miért használja ezt a kifejezést egymás a köztetek lévő, köztem lévő kapcsolat kifejezésére. Jézus miért a testvér kifejezést használja? Miért nem a jelenlévők, kollégák, kedves társak, kedves csapattagok? Hát annyiféle kifejezés lehet, a testvért használja, és ennek nagyon-nagyon nagy jelentősége van. Talán nem is kell magyarázni, mi a jelentősége. Az a kapocs, ami bennünket összeköt, Krisztus személye, az tesz bennünket testvérré. Egyenrangú félként tekintünk egymásra. Egymástól, bármennyire is másképpen gondoljuk, mégiscsak elszakíthatatlan szálak fűznek össze a másik emberrel, aki Krisztusban hisz. Mert ez a családnak a lényege. Hogy te tök mást gondolsz, te teljesen más irányba nézel, te most kamasz vagy, te most lázadsz, de én akkor is ugyanúgy szeretlek. És akkor is a gyerekem vagy, és akkor is családtag vagy. Pál apostol igéjét, de az egész testvériségről szóló gondolkodásunkat szerintem az nagy mértékben helyre teszi, hogyha egymásra így gondolunk testvérként. Tehát nem csak valaki, aki, itt mindig mellettem szokott ülni, mert itt mindig előttem van, meg itt mindig mögöttem van, meg így énekel, úgy énekel. Testvérei vagyunk egymásnak Krisztusban. És ez nagyon komoly dolog. Jézus a tanítványaira úgy tekint, mint a saját családtagjaira. És nézzétek meg például a kereszten, mi történik, amikor a kereszten minden tanítvány elmegy. János egyedül maradott, és azt mondja Jánosnak, hogy íme a te anyád, ugye Máriára, és íme a te fiad. Egymásra bízza, tulajdonképpen családi köteléket hoz létre két olyan ember között, akik között egyébként nincsen családi kötelék. Testvérei lesznek hirtelen egymásnak, egymásra bízza őket. Sokat segít, hogyha mi is családként gondoljuk el magunkat, ahol Krisztus a családfő. És egyetlen egy családban, és valóban így lehet, egyetlen egy családban sem lehet, és nem is szabad elkerülni a konfliktusokat és a feszültséget. Hát ez van, hát ez a realitás. Az a rossz, amikor mondjuk rá magunkra öntjük a Krisztus, nem tudom én, Krisztus mázat, és akkor azt mondjuk, hogy köztünk aztán semmilyen félreértés nincsen, itt nem lehet vitatkozni, itt nem lehet, dehogy is nem lehet, hogy ne lehetne? Hát persze, hogy lehet. Pál apostol azt írja ebben az igében, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Hogyha ezt nagyon felületesen olvassuk, akkor ez félremegy. Mert akkor hasonlóak leszünk ahhoz a zenekarhoz, bocsássatok meg, én zenészként, vagy kicsit zenészként sokszor használok ilyen zenei hasonlatokat, hogy hasonlóak leszünk ahhoz a zenekarhoz, ahol minden hangszer ugyanazt a dallamot játsza. Most képzeljétek el, elmentek a Kodály központba, feláll a filharmonikus zenekar, Beethoven 9. szimfónia, és akkor minden hangszer a bőgőtől, a pikolóig, a hárfától, a brácsáig, mindenki a dallamot kezdi játszani. Hát milyen élvezhetetlen lenne az egész, nem? Hogyha ugyanazt gondolnánk, ugyanazt mondanánk, milyen unalmas lenne az életünk? Milyen unalmas lenne az egyház? Milyen unalmas lenne maga a gyülekezet? Haladjunk magunk felől az Isten felé. Az első dolog szerintem, amit nagyon tisztán kell látnunk, az az, hogy azok a gondolataink, amik vannak, azok nem véletlenül vannak. Ha mást gondolok, amit a mellettem ülő gondol, nem véletlenül azt gondolom. Tekintsük a gondolatainkat az Isten ajándékának. Hogy én az, hogy így látom a világot, az az Isten ajándéka. Hogy nekem van, van történetem, nekem van világlátásom, ami egyébként alakul, persze formálódik, 5 év múlva nem ez lesz, amit most mondok, vagy nem, amit most gondolok. Ott az én saját élményeim, saját tapasztalataim, saját gondolataim alapján most így látom a világot, és ez semmi más, mint Istennek a csodálatos ajándéka. És az, hogy a másik ember mást gondol a világról, az az Istennek a gyönyörű ajándéka. Hogy nem olyanok vagyunk, mint a konzervdobozok, amik jönnek a futószalagon, és akkor a végén így bepotyognak egy ládába. Ugyanúgy néz ki, teljesen ugyan, néha valamelyik szériahibás persze, meg romlott, meg ment, de a többség ugyanúgy néz ki. Mi nem ilyenek vagyunk. Olyan jó, én annyira örülök, amikor valaki mást gondol, amit én gondolok. Néha már azt szoktam keresni, hogy kivel tudnék beszélgetni, aki mást gondol, mint én. Mert amikor ugyanolyan gondolkodású emberekkel beszélgetek, mint amilyen én vagyok, akkor csak a buborékot erősítem magam körül. Jó dolog mást is megnézni. Szóval, de akkor milyen egyetértésről beszél Pál? Mert Pálnál azért itt nagyon, hogy mondjam, nagyon hangsúlyos ez az ige, amit itt az elején olvastam, hogy ugyanaz a szeretet legyen bennetek, ugyanarra törekedjetek, ugyanazt akarjátok. Na most akkor hogy van ez? Mi az ugyanaz? Miről beszél Pál? Mit jelent az? Szerintem ez a nagy kérdés, hogy mit jelent az, hogy egyet akarni? Szerintem ezen áll vagy bukik ez az egész. Mit jelent az, hogy egyet akarjunk? Testvérek, én őszintén azt gondolom, hogy a közös nevezőnk és az ugyanaz, ami itt az igében van, az ugyanaz, a semmi más, mint Krisztus, de semmi más, se több, se kevesebb, hanem maga Krisztus. Ez az ugyanaz. Ha több kapcsolópont van köztem és a másik ember között, az csak ajándék. Ha ugyanonnan származik, ahonnan én, lehet nosztalgiázni, hú, ott volt a bolt régen, emlékszel rá? Persze, téged is azt tanított, engem is azt tanított. Ezek mind ajándékok, amikor rájövök, hogy több kapcsolódási pont van közöttünk, mint gondolnánk. Egyébként mindig több van, mint amennyit feltételezünk. De tulajdonképpen ez csak a habatortán, ez csak az extra. Az alap, az Krisztus, ami összeköt bennünket. Ez a minimum, és egyben a legnagyobb ajándék is. Ezért, amikor Krisztus követésére tanítjuk a gyerekeinket, vagy én lelkészként sokszor szoktam erre gondolni, hogy hogyan prédikálok, vagy hogyan mutatom meg nektek Krisztust, akkor sokszor eszembe jut az, hogy egy dolgot tilos tenni, egy dolgot szigorúan tilos elkövetni. Azt mondani, hogy mindenki nézzen nyugat felé, vagy mindenki nézzen kelet felé. Vagy azt mondani, hogy mindenki ezen az úton menjen, amelyiken én vagyok, mert itt van kiírva, hogy Jézus arra van, és aki valaki nem ezen az úton van, akkor nem fogja megtalálni Krisztust. Na, ez tilos. Sokszor szokták használni a hegy képét így a vallások összefüggésében, hogy tudjátok, biztos hallottátok már, hogy végül is mindegy, hogy milyen a tetején ott van az Isten, minden út ugyanoda megy, minden fölfelé vezet. A vallások összefüggésében nem tudom, hogy hogyan ez, azt nem biztos, hogy ez teljesen így van, de a Krisztus hiten belül egészen biztosan így működik. Hogy én ott látom a Krisztust, én arra indulok el. Te nem onnan indulsz el, ahol én vagyok, mert neked más az életed, más a múltad, mások a tapasztalataid. Más a történeted. Te amonnan indulsz el. Neked az én utam nem jó út. Nekem a te utad nem járható út. Vagy járható, csak előbb nekem el kell menni oda, ahol te vagy. Plusz munka. És nem is az én utam. Szóval mindegyikünk máshonnan indul. Szóval az ugyanarra törekvés az nem azt jelenti, hogy mindannyian, mint a, nem tudom, mint hogy most ti vagytok, így egy irányba beállunk, és akkor így ugyanarra megyünk. Mert van, aki nagyon könnyen talál rá Krisztusra. Van, akit gyerekkorától úgy nevelnek, hogy könnyen felfedezi Krisztust. Van, aki a halálos ágyán jön rá, hogy az egész élete kuka. Van, aki később döbben arra rá, hogy Krisztushoz jó tartozni, neki teljesen más út van. Van, aki sokat szenved, sok betegséget hordoz magával. Neki más út adatik, mint az, aki más jellegű nehézségekkel, lelki problémákkal, családi nehézségekkel küzd meg. Szóval értitek, hogy mindannyian más felől megyünk oda Krisztushoz. És nem az a lényeg, hogy merre megyünk, hanem az, hogy mindannyian Krisztus felé tartsunk. Ez ennek a lényeg. Ugyanazt akarni azt jelenti, mindannyian Krisztus felé megyünk. Én innen, te onnan, te meg amonnan. És ezek az utak adott esetben tökéletesen ellentéte egymásnak. Teljesen más koordináta. Én nyugatnak indulok, te keletnek indulsz. Ugyanoda megyünk. Ezért nehéz ez a nehéz, hogy el tudjuk fogadni azt, és szerintem ez borzasztó nehéz, hogy el tudjuk fogadni azt, hogy a másik ember Krisztusról, a minimumról, de egyébként az élet egyéb dolgairól is teljesen mást gondol, mint én, és hogy fog ugyanoda megérkezni. Ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz nem ítélkezni. Nagyon nehéz azt mondani, hogy jó az, amit csinálsz, csak előre. Mi az a biztos, amit tudunk mondani? Semmi más, mint azt, hogy Krisztus felé menjél. Nézd meg, hogy hol van Krisztus, és oda. Ez a lényeg. Ugyanazt akarjátok, tehát mit is jelent? Nem ugyanazt az utat, hanem azt, hogy ugyanazt a Krisztust akarjátok. Ugyanazzal a Krisztussal akarjatok találkozni, ugyanahhoz a Krisztushoz akarjatok tartozni. Értitek ennek a fontosságát? Hát ez nem technikai kérdés. Hát ez túl van azon, hogy milyen színű legyen a templomüveg. Hát meg túl van azon, hogy mi legyen itt a gyülekezetben, meg milyenek legyenek a székek, meg a padok, meg még azon is túl van, hogy a gyülekezet építésnek milyen koncepciója legyen, hogy milyen egyházfenntartást fizessünk, hogy hogyan legyen, hogyan teremkiadás. Hát ez nem technikai kérdés. A békességnek a kulcsa az nem technikai kérdésekben rejlik. Lehet teljesen mást akarni, semmi baj. A lényeg, hogy ugyanazt a Krisztust. A jeruzsálemi bevonulást is valahogy így képzelem el, hogy ott jön Krisztus, hogy felolvastam Máté evangéliumából, jön Jézus, és mindenki oda jön. Az az ember onnan jön ki, az az ember oda, összejönnek Jeruzsálem főutcájára. De mindenki máshonnan jön. Valahogyan így vagyunk mi is a gyülekezettel, és így vagyunk mi is Krisztussal. Hogy teljesen más irányból, más hagyományból jövünk. Más énekeket ismerünk, más a kegyességünk. Krisztus máshogyan látjuk. De Krisztus felé tartsunk. Ez a kérdés. Hol van Krisztus a te nézőpontod szerint, és ha megtaláltad, akkor egyszeren indulj el felé. Még egy gondolat, hogy ebből fakadóan én azt gondolom, hogy ez az, ami nekünk egyébként az erősségünk, talán így evangélikusoknak, amikor azt mondják, hogy hát ezek az evangélikusok, ezek nem tudnak válaszolni semmire, ezek ilyen bizonytalanok. Á, nem vagyunk bizonytalanok. Hanem csak tiszteletben tartjuk azt, hogy mindenki máshonnan megy Krisztus felé. Könnyű azt mondani, hogy arra kell menni, meg arra kell menni. Az emberek vágynak erre. Hát persze, olyan nagy a bizonytalanság mindenben. Háború van a szomszédban, a világjárványon túl vagyunk, vagy nem vagyunk túl, ki tudja. Hát persze, hogy az emberek vágynak arra, hogy valaki megmondja már végre nekik, hogy testvérek, ezen az úton kell menni. Hát ez az a luxus, amit mi nem engedhetünk meg magunknak. Mert ha azt mondjuk, hogy ez az út, az nekem jó lesz, nektek nem. És akkor már ott vagyunk, hogy kiválik hiteltelenné. Ti magatok is, és én magam is. Nem lehet megspórolni. Nincsen spórolás. Nem lehet megspórolni az egyéni munkát. Nekem Krisztusért meg kell dolgoznom. Nekem Krisztus megtalálásáért küzdenem kell. Mit jelent ez? Imádság, szentírásolvasás, őszinteség, nyitottság, szeretet. Mire megtalálom őt? Hát ez rengeteg lelki munka. De hát ez az, ami fontos, ami igazán számít. Hogyha semmi másban nem értünk egyet, csak Krisztusban, rendben vagyunk. Vitatkozhatunk bármin, számít az? Majd 20 év múlva majd látják, hogy na hát most lila lett a templomfala, vagy tudom én, ilyen lett, vagy olyan lett. Hát ízléses, nem ízléses, valahogy így döntöttek. Számít ez? De hogy számít? Hát az számít, hogy Krisztusra nézzünk. Az számít, hogy ő legyen középen. Úgy is, amikor a lényegi dolgokhoz érünk, együtt fogunk az oltárhoz térdelni. Együtt fogunk az úrvacsoránál egymás mellett ugyanarra nézni. Hát az a lényeg, hát nem más. Krisztushoz tartozunk, senki máshoz. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan sok lényegtelen dolog vonja el a figyelmünket a valódi követéstől. Amikor bizonytalanok vagyunk, akkor szükségünk van támaszra, utakat keresünk magunknak, mások által már jól megjárt, bejárt, kimutatott, kimunkált utakat keresünk és követünk, és rájövünk, hogy nem vagy ott, nem az a mi útunk. Istenünk, csak egyet kérünk tőled, mutasd meg, merre vagy. Mutasd meg, hova kell mennünk. Mutasd meg, hogy mi az az irány, amiben ki a saját útján egyedül el tudjon indulni. Szent Istenünk, mutasd nekünk utat, mindenkinek, hogy hozzád juthassunk. Ámen.